Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Pál apostol Efezusiakhoz írott levelében, a 6. fejezet 14. versében, annak is az első felében eképpen. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat, igazság szeretettel. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, az efézusi levél vége az egyik legemelkedettebb része ennek a levélnek, amely a Szentírásnak is az egyik gyöngyszeme, ami a lelki fegyverzetekről szól, arról, hogy az egyes hívő ember és Isten népe hogyan küzdhet ebben a világban. Nem erővel, sem nem hatalommal, hanem az Isten lelkével. Ez a leggyönyörűségesebb szakasz itt a levél zárásaként, mint egy himnikus szárnyalással szól a lelki fegyverzet felöltéséről. A mai alkalommal ennek a lelki fegyverzetnek az első elemére koncentrálunk, amit az igazság szeretet övének nevezünk. Álljatok meg tehát, felövezvén magatokat igazság szeretettel. No, vegyük végig ezeket a tagmondatokat, és kibomlik Isten gazdag üzenete ebből a rövid kis igevers részletből. Álljatok meg! Megállni. Jaj, de fontos megállni. És most merjük ezt szó szerint venni először, és majd lesz egy lelki tartalma is, megállni a rohanásban, időben áldozni arra, hogy megálljunk, lecsendesedjünk, felkészüljünk, lenyugodjunk. Az már egy csoda, hogy ennyien együtt vagyunk ezen a vasárnapon, lehetnénk sok helyütt másütt még, és mi ide áldoztuk ezt az időt, és szó szerint átéljük ezt a csodát, hogy mit jelent megállni, leülni, lenyugodni. Arra majd külön kitérek, hogy ezt az Isten templomában tehetjük, és ez egy külön ajándék, de most maradjunk a szó szerinti értelmezésnél, hogy nincs semmi más inger, most kikapcsolódtunk a mindennapok küzdelmeiből, rohanásából, hogy éppen felkészüljünk azokra a küzdelmekre. Ahogy a római katona is, amikor harcra készült, akkor időt kellett szánnia arra, hogy felöltözzön. Egyébként, ha csak ezt az alapképet vesszük kiindulásnak, akkor is elmondhatjuk, hogy szerintem a mindennapokból is ismerjük ezt, hogy reggel elindulni, arra időt kell szánni, szó szerinti értelemben is fel kell készülni az elindulásra, valamikor ez fél óra, háromnegyed óra, egy óra, kinek mi teendője van reggel, csak azért, hogy megfelelően, készen, szalonképesen léphessünk ki a világba, a házunkból. Erre is időt kell szánni. És hát egy katonának az öltözete pedig nem mindegy, hogy milyen volt, még ha nem is készült a konkrét harcba, akkor is időt kellett szánnia arra, hogy rendesen felöltözzön. Ez egy kimért idő volt a katonai rendben, de az öltözékének ékesnek és szépnek kellett lennie, hogy én, amikor katona voltam, jó régen, 4 évtizeddel ezelőtt, akkor még sor katonaság volt, és bizony minden reggel szemlére sorba állítottak bennünket, és az volt az első, hogy megtekintették az öltözékünket. Nem jól áll a sapka, húzza meg jobban az övet, igazítsa meg a zubbonyát, a zakóját, a kabátját téli időszakban, attól függően, hogy milyen öltözéket rendeltek el. Tehát ez mind-mind idő kellett. Nem is beszélve arról, amikor harcra készültek, amikor fel kellett venni a mellvédet, a páncélt, a pajzsot, a sisakot, a kardot, a lábat védő fémcsizmát, erre mind-mind idő kellett. Értitek, megállni. Minden nap megállni, aztán bizonyos időszakban különösképpen megállni, nem csak rohanni, úgy lenni, úgy gyönyörködni, úgy átgondolni a dolgainkat. Tehát szó szerint merjük értelmezni ezt a gyönyörű apostoli felszólítást. És aztán ebből következik a lelki értelme ennek a felszólításnak. Álljatok meg, ne csak szó szerinti értelemben, hanem lelki értelemben. Megállni az Úr templomában, vagy minden reggel a napi csendességben, ha csak 5 percre is, megállni az Isten színe előtt, elolvasni az igét, elmondani egy imádságot, lelkileg felkészülni. Értitek, felölteni a lelki fegyverzetet, hogy nem zsigerből, indulatból harcoljunk, döntsünk, hadakozzunk, bánjunk egymással. Vagyis pont arról van szó, hogy megerősödni az Úrban és az ő hatalmas erejében, felölteni a lelki fegyverzetet, hogy Isten embere, a hívő ember és Isten hívő népe más legyen, mássá legyen ebben a durva világban. Mielőtt emberekkel találkozunk, a megváltó szerető Jézus Krisztussal kell találkoznunk, és hogyha ez a megállás, ez a találkozás elmarad, magamon is tapasztalom, akkor egészen másként szólok, döntök, hibázok, túllihegek dolgokat, indulatból akarom elintézni, türelmetlen vagyok. Mert nem erősödtem meg az Úrban, az ő hatalmas erejében, mert emberi fegyverzettel küzdök, és nem lelki fegyverzettel. Ma reggel például megálltál, mondtál egy imát, megnézted a napi igét, vagy legalább szó szerint egy pillanatra megálltál, elcsendesedtél. Szó szerinti értelemben megállni, s lelki értelemben megállni. Hadd mondjam el egy személyes emlékemet édesanyámra, emlékezve, aki minden vasárnap az öcsémmel együtt átcipelt bennünket a 3 kilométerre lévő szentgáli református templomba. Herenden nem volt református templom, korán felkelt, előkészült a vasárnapi ebéddel, soha nem készült el rendesen, rohantunk a buszra, felültünk a buszra, mindig az ige hirdetés előtti éneknél értünk oda, és emlékszem anyámra, hogy fáradtan leült a templompadba, és így sóhajtott egyet. Jaj, de jó megállni. És jaj, de jó az Úr előtt megállni. És letenni minden terhet, minden fáradtságot, és feltöltekezni az Isten igéjének közelében. Megerősödni az Úrban, az ő hatalmas erejében. Megállni szó szerint, megállni lelki értelemben, hogy? Mert erre futtatja ki az apostol, hogy megállhassunk a hitben. Hogy megállhassunk a hitben, hogy valóban odakint, szívünk utolsó dobbanásáig, Krisztus követő módon küzdjünk, hogy megállhassunk a gonosz minden mesterkedésével, csalátságával, furfangjaival szemben, édeskedésével szemben, mert sokszor észre sem vesszük, hogy már az ő hatalma alatt vagyunk, és kezd bedarálni bennünket, és nem enged. Rengeteg trükkje, taktikája van, és ugye a legnagyobb hasznot a szekularizált társadalom a gonosznak azzal hajtja, hogy mitológiai személynek tartja. Azt mondja az apostol, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a gonosz ellen is, a gonosz seregei ellen. Erők, hatalmak, a sötétség világa urainak és fejedelmeinek hatalmaival szemben. És a gonosz, és ez a gonosz sereg, a láthatatlan elbukott világ serege hatalmasabb nálunk, és legyőz bennünket. Csak akkor van esélyünk, ha hatalmasabbhoz menekülünk, ha az élő Istenhez, az Úrhoz menekülünk, csak úgy állhatunk meg. Felölteni a lelki fegyverzetet, megállni, hogy megállhassunk. De olyan evangélium is van ebben az igében, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Érted, nem a másik ellen, aki megbántott, aki állandóan piszkál, provokál, kötekedik, bököd, aki az ellenségeddé lett, nem az ellen van neked tusakodásod, hanem mivel hitetlen a benne munkáló gonosz ellen, tehát te szeretheted az ellenségedet, te megbocsáthatsz az ellenségednek, te újra kezdheted ővele is, konfliktust kezelhetsz, keresheted a közös pontokat, szeretheted őt, könyöröghetsz érte, hogy ez Krisztus evangéliumának a lényege. De ez nem megy anélkül, hogy ne állnánk meg rendszeresen, és ne állnánk meg lelkileg, hogy megállhassunk a gonosz minden mesterkedésével szemben, és ne erősödnénk meg az Úrban, az ő hatalmas erejében is. Milyen jó, hogy ezt nem csak egyedül, a belső szoba csendjében tehetjük, hanem a család közösségében, vagy most együtt a gyülekezetben, együtt hagyatkozva az ő kegyelmére, és együtt várva, hogy ő felemel bennünket. Egyetlen egy szó, és mennyi üzenet van benne? Álljatok meg, tehát. Felövezvén magatokat. És így jön elő a lelki fegyverzet első eleme, az öv. Felövezvén magatokat. És a ruházat, illetve a katonai ruházat nagyon fontos eleme az öv, mint kép csodálatos lelki üzeneteket jelenít meg előttünk. Képzeljétek el, hogy mi az öv szerepe a ruházatnál. Az öv tartást ad a ruházatnak. Tartja a nadrágot, összefogja a zakót, úgy a tartást, hogy ad a ruházatnak egyfajta rendezettséget. Értitek? Az Úrban megerősödve az Úr tartást ad az életünknek. Ő nélküle nincs tartásunk. Az ő ereje ad tartást, hogy megállhassunk. Tartás, rendezettség és még valami. Mértékletesség. Hát ismeritek a mondást az övvel kapcsolatban, hogy most olyan idők jönnek, hogy összét kell húzni a nadrág szíjat. Mértékletesség. Hála. Elégedettség. Hogy Uram, elég, hogy kevesebb is elég, hogy mindenem megvan, hogy csak hálát adhatok, hogy olyan sok van nekem, hogy tovább kell adnom másoknak. Hát éppen ez a keresztény ember és Isten keresztény népének tartása. És látjuk, hogy a világban mennyire nincs tartás. Bennünk van tartás. Rajtunk van ez az öv, amely tartást, rendezettséget ad, az isteni értékrendszerbe, az isteni rendbe való betagolódást ad, és a mértékletesség, az elégedettség lelkületével lát el bennünket. Tehát először az öv tartás. Aztán az öv jelenti a konkrét szabadítás, a konkrét szabadító eszközöket, hiszen az övre csatolták a római katonák is azokat az eszközöket, amelyek segítették őket a küzdelemben. Most vonatkoztassunk el a képektől, mert ugye ez mind az apostol szerint lelki értelemben vendő, de a kard, a tőr és minden egyéb más harci eszközök, amelyek segítették a küzdelmet, az övre lettek akasztva. Ahogy egyébként a hétköznapi munkálatoknál, ha valami kétkező munkát végzünk, meg a szakembereknél is látjuk, hogy jó erős övük van, és az övre akasztanak jobbról, balról, hátulra valamiféle bőrtáskát, ott van a kalapács, ott van a fogó, ott vannak a szegek, a különböző eszközök, amelyek segítik őt a munkában. Az öv a konkrét segítő eszközöket jelenti. És ahogy értitek, Jézus Krisztus az életünk tartása, sérülőkileg nincs tartás és rend és mértékletesség, bocsánat a leporolt példáért, mint amikor kivesszük a kesztyűt, ahogy kezdődik a tél, élettelen poros rongydarab, és beledugjuk a kezünket, és a posztóban minden új megtalálja a helyét, ezáltal lesz az élettelen rongydarabnak tartása, ereje, a mi életünk tartása Jézus Krisztus, és a mi konkrét segítő eszközünk és végérvényes szabadítónk, ilyen értelemben övünk, szintén Jézus Krisztus, aki egyszer s mindenkorra megszabadított bennünket, bűneinket megbocsátotta, új életet és örök életet, üdvösséget ajándékozott nekünk, az örök élet tágasságában élhetünk, s vedd észre, hogy nem csak végérvényesen szabadított meg, hanem az életedben hányszor adott konkrét szabadítást, kihozott bajból, nehézségekből, tart még a kegyelmi ideje. Sokszor észre sem vesszük, dolgokat természetesnek veszünk, amelyben ő segítséget ad, szabadítást ad. Hát minden lélegzetvétel is az ő megtartó kegyelmének a jele. De idézz fel az életedből legalább egy olyan konkrét szabadítás élményt, amikor átélted azt, hogy ő volt veled, ő szabadított meg, küldött emberi eszközt, segítséget, hogy segítsen, hogy megszabadítson. Én magam akárhányszor kiszállok az autóból, mindig hálát adok, hogy baj nélkül hazaértünk. De olyan gyarló vagyok, hogy ez főleg akkor hangsúlyos, ha odafele vagy hazafele valami súlyos balesetet láttunk. Hogy Uram, köszönöm, hogy megőriztél, mert egyébként ugye természetesnek vesszük. Az öv tartás és az öv konkrét szabadítás, mint egy mutat és előíze annak a nagy szabadításnak, amit Jézus Krisztus megajándékozott nekünk. És az életünk tele van ilyen konkrét szabadításokkal. És harmadszor az öv szolgálókészség. Tartás, konkrét szabadítás és szolgálókészség. Hát a Bibliából ezt ismerjük, hát gyönyörű kép. Ha valaki felövezte magát az ókori keleten, a szolgálatot jelentett. Hogy a hosszú ruhába jártak az ókori keleten, és hogy tudjanak mozogni, szolgálni, segíteni a másiknak, az felövezték magukat, hogy a ruha ne akadályozza őket a szolgálatban, a mozgásban, a felszolgálásban, például az asztaloknál. Felövezni magunkat a szolgálat. Nem önmagamnak, nem csak önmagamnak élek. Hogy a másiknak szeretnék segíteni, különösképpen akiket az Isten ránk bízott, mások felé szolgálni, egészen konkrétan. Annyiszor beszéltünk már erről, de olyan nehéz ezt megélni. Az elmúlt héten például említettem valakinek, hogy hallottad, hogy milyen problémája van ennek és ennek az illetőnek. Jaj, az az ő problémája, hagyjuk. Nem érdekel. Elég az én problémám. És valahogy zsigerből így állunk hozzá, hogy hol van bennünk a szolgálókészség. A krisztusi szolgálókészség Jézus Krisztus követésében, mert Jézus Krisztusról azt írja az ége, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja életét másoknak. Egyszeri tökéletes áldozata által nekünk már nem kell oda áldozni magunkat másokért. De igenis áldozatos, szolgálatkész életet élhetünk. És tudjátok, miért hangsúlyos ez a szolgálókész élet? Mert ismeritek a János evangéliumából azt a képet, hogy eljön majd az az idő, amikor más vesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Eljön majd az az idő, amikor te leszel tehetetlen, te szorulsz mások segítségére, szolgálatára, és majd akkor nem mindegy, hogy hogyan bánnak veled. És akkor eszedbe jut-e az, hogy te hogyan bántál másokkal, amikor neked mások voltak kiszolgáltatva. És erre még egészségesen kell felkészülni. Tehát megállni és felvezni magunkat. Tartás, konkrét szabadítás és szolgálatkészség. Krisztus a mi tartásunk, Krisztus a mi konkrét szabadítónk. Krisztus az, aki szolgált nekünk az örök élet ajándékával, önmagát odaadva, hogy őt követve mi se csak önmagunknak éljünk. És ebből következik a harmadik üzenet, és erről már csak nagyon röviden. Álljatok meg tehát, felövezvén magatokat igazság szeretettel. Hát azért röviden, mert az igazságról szólni, na hát az aztán különösképpen nehéz. És azért fogok erről röviden szólni, hogy egyértelmű legyen. Mert hát mi az igazság? Hát mindenki mondja, hogy nálam van az igazság, nekem van igazam. Hát ezzel van tele az internet, ezzel van tele mindenféle kommunikáció. Mindenki mondja magáit, és mondhatja a magáit, és olyan magabiztosan mondja a magáit, ami teljesen szubjektív, személyes és szubjektív, és kizárólag az ő optikája, az ő igazsága, az ő látásmódja, amit tisztelünk. De az csak egy szelete az igazságnak, egy ponnyi rész igazság, egy ponnyi rész optika az egészből. Ahogy az én igazságom is ugyanilyen rész igazság, teljesen szubjektív. Van igazság maga természetesen, de hol van az egésztől? Ma igazságról beszélni, miközben hát mindenki veri a mellét, és egymásnak esünk, és hát nézzétek meg, hogy milyen állapotban van ez a világ, és senki nem enged, és nem látjuk a közös pontokat. Igazságról beszélni ma rettenetes, félelmetes. Harchoz, háborúsághoz visz. Mifelé visz bennünket? Ú, de tombol a gonosz. Vigyázzatok az idő gonoszak. És végképp nem beszélhetünk, ezt csak zárójelben jegyzem meg, valamiféle kegyességi, tanbeli igazságról, amely a Bibliából is egy szigorú tanrendszert akar kreálni, és így a könyv lesz az Isten, a Biblia lesz az Isten, Jézus Krisztus helyett is sorolhatnám. Az igazság? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Az egyetlen objektív igazság. Ő az, aki az Isten igazsága és szeretete által mindent az örökkévaló összefüggésekben lát. Az objektív igazság, ahogy az öv is rajtunk kívül van, nem a miénk, és oda kell nyúlni érte, és fel kell vennünk, magunkra kell csatolnunk. Nem bennünk van, nem tőlünk van ez az igazság, hanem Jézus Krisztus az igazság. És milyen szépen mondja, hogy ez az Isten igazság, ez a Krisztusi igazság, ez mindig a szeretetben nyilvánul meg. Övezzétek fel magatokat igazság szeretettel. Tudjátok, mit jelent ez az igazság szeretet? Krisztus szeretet. A Krisztus ügyének a szeretete, a Krisztus evangéliumának örömhírének a szeretete, a Krisztusról szóló kijelentés szeretet, ahogy gyönyörködöm az Isten igéjében, mert a Biblia az Isten igéje ennek az evangéliumnak a dokumentuma tulajdonképpen. Uram, a te igéd igazság, Jézus Krisztus az igazság és az élet. És milyen jó, hogy mi szerethetjük az Urat, mert ő előbb szeretett bennünket. Ő előbb megáldott minket kiválasztva ezzel az igazság szeretettel. Igazából ő vesz fel bennünket, mindent ő ad. Még egyszer mondom, Krisztus szeretet. Krisztus ügy szeretet. Evangélium szeretet, kijelentés szeretet. A keresztény kultúrának a szeretete, kedves testvéreim, hadd mondjam el. Olyan gyönyörű a keresztény kultúra. Minden, amit a keresztény kultúra az emberiségnek adott, csodálatos, páratlan, az a szabadság és jólét, ami kialakult a nyugati társadalmakban, és amivel most visszaélünk, leválasztva róla Istent és Jézus Krisztust, az valójában csak keresztény talajon jöhetett létre. Csak leválasztva róla a jólétet ajándékozó, az igazság szeretetet ajándékozó urat, a szabadság medertelenné vált. És persze minden kultúrát csodálunk, és minden kultúrát szeretünk, minden kultúra az Isten ajándéka, de csak ha magamét ismerem és tisztelem, akkor tudom a másikét is tisztelni. Értitek? Nem a magunk igazsága, Jézus Krisztus igazsága. Övezzétek fel magatokat igazság szeretettel. És tényleg egy mondat. Mert ebből következde az, hogy Krisztus szeretve, ha rajtunk van az igazság szeretet, Krisztusi öve, akkor egymást tudnunk kell szeretni. Házasságban, családban, munkahelyen, gyülekezetben, egyházban, egyházon kívül, azok felé is megtalálni a hidat, akik az ellenségeink, azok felé is megtalálni az üzenet útját, akik egészen más gondolnak a világról, mint mi, mert Krisztus evangéliuma egyetemes. De az a baj, hogy ebben a krisztusi szeretetben már az egyházban elbukunk, már a családban elbukunk. Olyan sokszor. Urunk, könyörülj rajtunk, mert nem tudunk szeretni. Mert annyira önzővé lettünk. Hát Jézus Krisztus azt mondta, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást, nem csak önmagunknak élve. Megdöbbent, hogy az egyházban is mindig falakba ütközök, hogy, és bűnösök között első vagyok én, hogy mennyire nem tudunk szeretni, amikor az érdekeinkről van szó. 1 Korintus 15 szeretett himnusza. Hogy mindent elfedez, mindent eltűr, soha el nem múlik ez a szeretet. Mindent eltűr, alig valamit tűrünk el egymásnak. Mindent elfedez? Hát dehogy fedezünk el, keressük a másik gyengéjét, ki akarjuk ugrasztani a nyulat a bokorból, hogy hol kaparinthatjuk meg a másikat és tehetjük tönkre. A szeretet soha el nem múlik, azonnal elmúlik a szeretetünk, hogyha a másik nem úgy táncol, hogy mi fütyülünk. Jövel Szentlélek Úristen. Olyan jó tudni, hogy Krisztus feltámadása által a lélek fegyverzetének ez az első eleme, az igazság szeretet öve készen van. És ezt az övet Isten most ránk adta. De jó, hogy megállhattunk, most ránk adta. És így menjünk el innen. Álljatok meg, felövezve magatokat az igazság szeretet Krisztusi övével, és így szeressétek egymást. Amen.